Shir Hashirim, az imádás misztériuma. Szom 9. előadás, itatnának fűszeres borral. A lélek sötét éjszakája, ha valaki bátran és nagylelkűen viseli el, az Istennel való egyesülés csúcsaira vezet. A végső fázisban, a világítelés 7. lelki lakásában állandóvá válik Isten jelenlétének élménye. Ilyenkor a lelket már csak vékony fátyol választja el Isten színről színre váltásától. Az ember képes ugyan szenvedni, de ez csak lelkének külső rétegeit érinti. Legbelül a lélek állandóan boldog. Itt már egyensúly uralkodik. Az isteni érintés olyan mélyre vonul, ahol nem fosztja meg az érzékeket normális működésüktől. Az ember túljutott a tisztító tűzön, csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy alkalmas legyen belépni a mennybe. Mindenről illetéktelenségem teljes tudatában szólok. Nyomorúságom poklából, hűtlenségem szakadékaiból kiáltok, a csodálatos Istenhez, aki ilyen magaslatokra hívja az embert. Részemről ezeknek soha a közelében sem jártam. Ízleltem az ő imádásának édességét, de megrekedtem az aktív tisztulás műveleteiben. Szégyenletes botorkálásomnak mégis van némi haszna. Tapasztalatból tudom, hogy az imádás nem valamilyen kitaposott ösvény követése, hanem forgószél és fuldoklás. Az imádásban nincsenek előre kimért határok, körül rajzolható formák, nincs útvonal és nincs térkép. Isten mozsárban töri össze elképzeléseinket. Nem lehet Isten imádását olyan keretekbe helyezni, amelyek a nyárspolgár számára elfogadhatók. A kedves elvárja, hogy ne legyünk tekintettel másra, mint ő rá magára. Az életszentség botrány. Boszkó Szent Jánost egy alkalommal elmegyógyintézetbe akarta szállítani két jóindulatú paktársa, mert olyan álmai voltak, amelyek nem fértek bele a nyárspolgári várakozásba. Víziói Szent Teréz, megszegve a protokollt, megszólította a pápát a csoportos kihallgatáson, hogy kierőszakolja a felvételét a Kármelbe. Az isteni bölcsesség a bolondság formáját öltötte magára. Ami 100 eset közül 99-ben bolondság lett volna, a 100-ban Isten kifürkészhetetlen tetszéséből emberfeletti bölcsességnek bizonyult. Az élet szentség botrányos, mint a szerelem. Az énekek énekének mennyasszonya így énekel, 8. fejezet első két vers, bár testvérem lennél, aki anyám keblén szopott. Akkor, ha az utcán rád találnék, megcsókolnálak, és senki sem vetne meg érte engem. Magammal vinnélek, elvezetnélek anyám házába, aki nevelt engem, itatnálak fűszeres porral, gránátalmái mustjával. Ismételten emlékeztetek arra, hogy nem erkölcstani traktátust olvasunk. A mennyasszony szenved az emberek megvetésétől, szerelmének botrányos voltától, mindenkinek, aki komolyan ráadja a fejét Isten imádására, át kell élnie ugyanezt. Az emberek elfogadnak egy olyan kereszténységet, amely csak a vasárnapi misében különbözik a világ értékrendjétől, de sem a templomban nem járók, sem a templomban járók nem fogadnak el egy olyan kereszténységet, amely szédület és bűvölet, kaland és kockázat, vakmerő halálugrás a megfoghatatlan szeretet ismeretlen mélységeibe. Annak idején Jézusról is az a hír terjedt el, hogy megháborodott. 1989-ben egy csapat fiatalt vittem nyári lelki gyakorlatra, többségben tinédzsereket. A helyszín a kácsi plébánia volt, mely akkor üresen állt. Egy jó barát szomszéd plébános látta el, aki rendelkezésünkre bocsátotta a lelki gyakorlat tartalmára. Voltak már felnőtt munkatársaim, akik ismerősek voltak a pünkösdi tapasztalattal. A programnak ezt a címet adtam, Menj be urad örömébe. Magamban izgultam, vajon ezek a fiúk és lányok, többségükben fiúk voltak, csak ugyan bemennek-e az Úr örömébe a lelki gyakorlat folyamán. Igen, bementek. Beszéltem nekik a megtérésről és a Szent Élek keresztségről, úgy látszik komolyan vették, mert amikor sor került a gyóntatásra, bár hangsúlyoztam, hogy nincs kényszer, egymás után jöttek gyónni, sokan életgyónást végeztek, és mielőtt még végeztem volna a gyóntatásra, már hírnök jött, spihegve szólt, hogy odafönt a templomban nagy dolgok történnek. Odafönt, mondom, mert a templom egy dombon állt, ahol a plébániáról lépcsőn lehetett fölmenni. Mire végeztem, és én is fölmehettem, már a lépcsőn lehetett hallani, hogy csak ugyan történik odabent egy és más. A kiáltozástól megrendültek a küszöbök alapjai, mint Izajás prófétánál olvassuk. Izajás 6.4. Nem a szeráfok voltak, hanem az én kis csapatom. Miközben én a gyónokkal voltam elfoglalva, munkatársaim biztatták a többieket, hogy kérjék a Szentlélek kiáradását. És a Szentlélek eljött. A fiatalok átérték a mennyből szállt tűz érkezését, átérték a lényük mélyén végbe menő kommunikációs robbanást, és dicsőíteni kezdték Isten, mint az első keresztények a jeruzsálemi pünköstkor. Ott érdeltek a szentélyben az oltári szentség körül, fülöttek a szeretetben és örömben, és boldogan énekelték a karizmatikus megújulás dalait. Annyira túláradt bennük a Szentlélek öröme, hogy amikor szóba hoztam a nap befejezését, a teljes meggyőződés hangján mondták, ugyan már ma nem fekszünk le. Én mégiscsak kierőszakoltam a lefekvést, de amikor hazafelé utaztunk, nem tudtam megakadályozni, hogy a vasútállomást és a vonatot is fölveljék dicsőítő énekeikkel. A lelkesedés hetei következtek. Azt gondoltam, minden hívő csak örülhet a változásnak, ami a fiatalokban végbe ment. Nos, nem örültek. Botránkozást kaptam, értetlenséget, félremagyarázást, felelősségre vonást, kritikát. Rossz néven vették, hogy megbolondítottam a fiatalokat. De nem ez volt a fő fájdalmam. A nagy fájdalmat az jelentette, amikor látnunk kellett, hogy a fiatalokban kialszik a lelkesedés. Amikor egy kérdőívben közösségünk egyik tagja arra a kérdésre, hogy mi a legkedvesebb időtöltése, azt válaszolta a sörözés. Nem azonnal történt ez. És a hétlán közösség kiformálása után egy darabig még kontemplatív élettel is kísérleteztünk, vidéken, Kosdon, majd azzal tértünk vissza Budapestre, hogy az evangelizációs központot hozunk létre. Ezzel a tervvel végződik a Lángoló Isten című könyvben. A Bibliából ezt az üzenetet kaptuk, menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Apostolok cselekedetei 9. fejezet 6. vers. Megmondták, de az nem evangelizációs centrum létesítése volt, azt megcsinálták mások, sokkal jobban, mint mi valaha is tudtuk volna csinálni. A közösség létszáma lecsökkent, csak egy elszánt mag maradt belőle. Ez a kis társaság világosan látja, hogy fennállásunk célja Isten imádása. Bármilyen élethelyzetben, akár a házas, akár a celebsz életúton, ez az életformák. És ez aztán végképp botrány. Ha valahol valami hasznos célért imádkoznak, azt a keresztény köztudat még elfogadja, ha nem is kér belőle magának, ám az imádás, mint önálló cél, csodálkozó tekinteteket és értetlen elhallgatást vált ki. mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ahogy az első korintusi levél 4. fejezetének 10. verse mondja. Olyanok vagyunk, mint oszlopos Simeon, aki oszlopot készített magának, hogy a világtól elszakadva annak tetején élje le életét, egyedül Isten imádásával törődve. Csak hogy közben mi benne élünk a világi teendők és gondok sűrűjében. Paradoxon, mondhatja bárki, de ez a paradoxon annak a véges lénynek paradoxona, aki a végtelen szakadékába veti magát. Nevetséges, mondhatja bárki, de mi nem bánunk egy kis nevetséget Istenért. Érdemes lesz itt kitérni a szent nevetés jelenségére és egyéb szokatlan manifestációkra, amelyeket sokan botrányosnak találnak. Dr. Rodney Howard Brown, dél-afrikai pünkösdi családban nőtt föl, az élő hit atmoszférájában, gyermekként szemtanúja volt annak, hogyan gyógyult meg édesanyjának törött karja prédikátoruk imájára. Mint fiatal evangelizátor 1979-ben imádság közben tapasztalni kezdte a nyelvek adományát, továbbá könnyeket, nevetést, remegést, amit Isten jelenlétének és szeretetének erős érzése kísért. Nagy erővel prédikált Dél-Afrikában, majd 1987. decemberében az Egyesült Államokba tett át evangelizátori szolgálatának színhelyét. Az 1989-es év kezdetétől a Szentlélek erőteljes kiáradása jellemezte összejöveteleit. A résztvevők osztoztak a prédikátor tapasztalatában, sokan közülük a földre estek Isten ereje alatt. Az ilyen jelenségek se nem abnormálisak, se nem hallatlanok. Sírás, remegés, nevetés, elesés teljesen biblikus. Sírásra például a második krónikák második könyve 34-27, remegésre Jeremiás 23-9, nevetésre Lukács 6-21, és az elesésre János 18-6. Ezek a különböző korok misztikusainak ismerős jelenségek. Az a radikális mód, ahogy tömeg megnyilvánulásokon előfordulnak, meglepő vagy akár sokkoló lehet, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ősegyházat pünkösd napján részek társaságnak nézték. Cselekedetek könyve 2. fejezet 13. vers. Amikor fenntartás nélkül Jézus Krisztusnak adtuk magunkat, testünket, lelkünket igazi radikalitásban szolgáltattuk ki Istennek. A Szentléleknek pedig más tervei lehetnek, mint mesterségesen felöltött méltóságunk ápolgatása. Hasonló jelenségek az 1980-as évektől fogva világszerte fellépnek. Szélesebb nyilvánosságuk 1994. januárjából Torontóból, Kanadából származik. 1994. januárjában a Toronto Airport Christian Fellowship, akkori nevén Toronto Airport Vineyard Church, alapítója és pásztora John Arnott meghívta prédikálni Randy Clarkot, aki korábban Argentinában evangelizált. Randy összejövetelein az emberek nagy számban kezdtek a földre esni, rázkódtak, sírtak és leküzdhetetlenül nevettek, miközben új szabadságot és mély belső gyógyulásokat tapasztaltak. Isten friss ereje érintette, sőt meg is részegítette őket. Az esemény híre elterjedt. A Toronto Airport templom látogatott lett. Ellie Manford, egy brit pásztor felesége, elment oda 1994. májusában, és az új élmény rajta keresztül drámai módon érintette a Holy Trinity Brompton londoni templomot, majd sok különböző felekezeti templomot az Egyesült Királyságban. A brit sajtó nevezte el a jelenséget Toronto Blessingnek, torontói áldásnak. emberek ezrei és ezrei érkeztek Torontóba, az USA minden tájáról és mindenhonnan a világból. A Szentlélek fantasztikus erejét és jelenlétét tapasztalták olyan sokkoló megnyilvánulások kíséretében, amelyek a jelenséget vitatottá tették. A Toronto Blessing, amelyet Revival, újjáéledés, nálunk használt szóval ébredés, vagy River, folyam néven is emlegetnek, átlépett a felekezeti határokon, és korunk élő kereszténységének egyik fontos tényezője lett. Életre szólította a híres Brownsville Revival-t, Pensacolában, Floridában, amelyben hatalmas tömegek adják életüket Jézusnak. Gyümölcsei bűnbánat, mélyebb hit, szabadulás démoni befolyásoktól, új lendület az evangelizálás munkájában. Ezek a fejlemények hiteles ébredésről tanúskodnak. Ugyanakkor a River számos kritikusa hamis ébredésről beszél. Bizonyos jelenségek tagadhatatlan furcsasága ellenállást ébreszt. Nehéz elfogadni Isten szeretetét, amikor áttör az emberi szabályozás határai. Az emberi szeretet kreatív, de Isten szeretete kreáció, teremtés. Ő megteremti azt, amit szeret bennünk. Isten szeretete emésztő tűz, és egyszer s mint leírhatatlanul gyöngéd. Ha ez nem múlik el, belehalok, mondja a misztikus ennek a félelmetes szeretetnek égető ölelésében, de nem akarom, hogy elmúljék. Milyen drog lehetne részegítőbb? Miféle szerelem tudna jobban forradalmasítani? Ez a szerelem könnyen lehet botrányos. Isten szerelmét megvetik. Azokat, akik elfogadják, extravagánsnak, sőt démonizáltnak mondják. Csak az imént idéztük az énekek énekét, bár testvérem lennél, aki anyám keblén szopott, akkor ha az utcán rád találnék, megcsókolnálak, és senki sem vetne meg érte engem. 8. fejezet első vers. Természetesen szükség van józan megkülönböztetésre, Isten szeretetének korlátozás nélküli elfogadása nem jelenti azt, hogy kritikátlanul magunkévá teszünk bármilyen lelki jelenséget. Idézem az első János levél 4. fejezetének első versét. Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e. Az első Tesszaloniki levél 5. fejezetének 19-től 22. versig terjedő részét. A lelket ki ne oltsátok. A prófétai beszédet meg ne vessétek. Mindent vizsgáljatok meg, ami jó, azt tartsátok meg. Mindenfajta rossztól óvakodjatok. A lelkek megkülönböztetése a Szentlélek adományainak egyike. Találkozunk vele az első korintusi levél 12. fejezetének 10. versében. Működik bennünk, mint logikus gondolkodásunk isteni vezetése, és mint lelki intuíció. A lélek kenetének befolyása alatt békességet érzünk, amikor Isten dolgaival találkozunk, és nyugtalansághoz zavart, amikor a sátán műveivel szembesülünk. Minden keresztény tevékenység során szükségünk van a megkülönböztetés ajándékára, mert, mint a 2. korintusi levél 11. fejezetének 14. verse mondja, a sátán is a világosság angyalának teteti magát. Néhány éve foglalkoztam a kérdéssel, és azt találtam, hogy a világháló tele van a Toronto típusú ébredés elleni tiltakozással. A szerzők visszataszító jelenetekről beszélnek, nyílt színen maszturbáló emberekről, a látogatókat megtámadó démonokról. Természetes, hogy amikor és ahol ez így van, a dolog nem származhat Istentől. De úgy gondolom, a visszaélések nem tehetik tönkre magának a mozgalomnak a hitelét. Ezek olyankor fordulnak elő, amikor az emberi psziché foglalja el Isten lelkének helyét. Ennek a hamis felcserélésnek veszélye állandóan fennáll minden karizmatikus tevékenység során, és csak józan éberség és hozzáértő vezetés óhat meg tőle. Mindazonáltal értelmetlennek tartom azt a feltevést, hogy az Úr őszinte és komoly keresői az isteni kegyelem helyett démoni erőben részesülnének. Talán a mennyei atya követ ad gyermekeinek, amikor kenyeret kérnek tőle. Az 1. Korintus levél 12. fejezetének 3. verse azt mondja, senki sem mondhatja Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. Túl ezen az egyszerű logikán, anélkül, hogy résztvevője volnék a mozgalomnak, sokat olvastam ezekről a jelenségekről, és közben imádkoztam. Azt találtam, hogy az ellenséges tanúságtételek gyakran sértődöttséget árultak el a szerzők részéről korábbi egyházi vezetőikkel szemben. És így inkább emberi fájdalmakról tettek bizonyságot, mint a megkülönböztetés isteni ajándékáról. Amikor viszont Toronto Blessing tanúságtételeket olvastam, a Szentlélek örömet töltött el. Greg Makeham, Ausztrália, Perth cikkei és weboldalai számomra rendkívül meggyőzőek voltak. Olyan világosan tanúskodtak a jó gyümölcsökről, hogy ez döntő érdek tekintem. A Toronto Blessing Istentől való. Mint Isten sok más ajándékával, vissza lehet élni vele. Ha őrizni akarjuk az egyensúlyt, és nem megengedni az ellenségnek, hogy kiforgassa összejöveteleinket, 3 alapelvhez kell ragaszkodnunk. Az első, egészséges tanítás. Középpontban a megfeszített és föltámadt Úr Jézussal. A második, a manifestációkat nem szabad célnak tekinteni, csupán eszköznek a cél elérésében. A cél Isten dicsősége és az emberek üdvössége. Harmadszor, elengedhetetlen az irányítás, a rend és a fegyelem. Mint az 1. Korintus levél 14. fejezetének 40. verse előírja, minden tisztességesen és rendben történik. Ha megfeledkezünk ezekről az alapelvekről, az először hisztériához, később démoni támadásokhoz és félrevezető tanításokhoz vezet. Ha ezt a 3-at megtartjuk, az biztosítja az egyensúlyt. Zavarok persze mindig előfordulhatnak, a lelki megnyilvánulások sohasem tisztán isteniek. Jelen vannak bennük az emberi lény testi oldala is. A hús és vér, amely a maga módján reagál, sőt manipuláció áldozata is lehet. Nekünk a szellemi tartalmat kell keresnünk, és a külsőségeket eszközként kezelnünk. Leszögezem tehát, értékelem az óvatosságot, nem a józanság ellen szólok. A nyárspolgári szűk látókörűséget azonban nem tartom elfogadhatónak ott, ahol a határtalan tépi föl határainkat. A szerelem, mint a sírha sírünk mondja, fűszeres borral itat. Ne utasítsuk vissza szent mámorát. Az értelem egészséges kontrollját ezzel még nem zárjuk ki. Isten bolondjainak romantikáját sejteti kissé Mandarin című versen. Tudom én, hogy a mandarinok helyett ma már pártitkár van Kínában, és hogy a kínai nem egzotikum többé, a szomszéd boltos is kínai. Evers egzotikuma és iróniája, öniróniája, mégis minden komolytalansága mellett is kifejez valami komolyat. Ó, nézd a bolond mandarin! Kezében sír a mandolin, cifrázza, mint egy trubadúr, míg elpattan a buta húr, akkor egy sarokba vonul, hullatja könnyét szótlanul, könnyei köz föl-föl kaszalt, nézd a lírai szamarat, árnyéka sérti a falat, s nincs betevője egy falat, húrok nélkül is lírai, szerelmes bolond kínai. Kovács Gábort hallották.